A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Okostelefon használat és ennek a korlátozása. Ez váltott ki kisebb-nagyobb vitákat Romániában is, ugyanis a szeptemberben kezdődő tanévtől országos szabályozás vonatkozik arra, hogy a tanórák ideje alatt mely esetekben használhatják a diákok a telefonjaikat, vagy mikor kell azokat leadják. Felmérések igazolják továbbá, hogy főleg a kisebb korban az okos eszközök használata nagy mértékben el tudja vonni a fiatalok figyelmét, ki tudja őket ragadni a tanórából, sőt függ is tud okozni. A jogszabályalkotók pedig ezt szeretnék megelőzni. Viszont azt is látni kell, az érme másik oldaláról megvizsgálva, hogy a telefonokat lehet jó, hasznos dolgokra is használni, csak ezt is meg kell valahogy tanítani a fiatalok számára. Mert nem csak a játékokból és a közösségi médiából áll az okos telefonok és egyéb digitális eszközök használata. Témánk? Mire használják a fiatalok az okos eszközeiket? Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. A stúdióban itt ül mellette Mince Gáspár ifjúsági tréner, akinek köszönöm, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Szia Gáspár, köszöntelek újfent a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Nagyon jó újra itt lenni, és köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Kezdjük azzal a mai beszélgetésünket, hogy felelevenítjük, hogy miről is volt szó a múlt héten az elmúlt digitális világban. Bevallom, hogy nekem egy mondat jut így hirtelen az eszembe nagyon falsúlyosan, vagy kiemelve a többi közül. Ez az, hogy a fiataloknak, a diákoknak meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy valamilyen formában valahol kifejezzék a véleményüket, ne pedig visszaadjanak valamit, amit megtanultak, akár amit a mesterséges intelligencia kigenerált, akár amit virtuálisan valamilyen online felületen olvastak el, vagy akár amit a tankönyvből tanultak meg.
Így van, igen, a múlt heti műsor egy nagyon érdekes, és sok helyen én úgy éreztem, hogy még talán-talán hevült beszélgetést is eredményezett az iskola kezdés kapcsán. Ugye tárgyaltunk az enyhén módosult tanügyi törvényekről, a telefon felhasználásnak a korlátozásairól beszéltünk, a fegyelmi terem bevezetéséről, illetve hogy ez mennyire megvalósítható, és igen, nagyon örvendek egyébként, hogy pont ezt a mondatot, pont ezt a gondolatot emeltet ki, mert úgy érzem, hogy nagyon sok probléma, amit említünk, az sok esetben, ha nem is közvetlenül, de ide vezethető vissza ehhez a kérdéshez, ehhez a problémához, hogy már pedig a fiataloktól ugye elvárunk egy típusú, egy adott megnyilvánulást, viselkedést, értékrendszert, amit kövessenek, és ahhoz nekünk értékelnünk is kell azt, amikor ezt megvalósítják és mutatják, hogy már pedig igen, felismerték ezt.
És ez a bizonyos értékrendszer, pontosabban ennek a kialakulása, ehhez hozzájárulnak azok a tartalmak, amelyeket fogyasztanak a fiatalok. És most itt lehet könyvekre gondolni, lehet közösségi médiára gondolni, lehet egy adott területen belül egy külön kis részletre reflektálni, de mint ifjúsági trénert kérdeznélek, melyek azok a területek, melyek azok a témák, amelyek napjainkban felkeltik a fiatalok érdeklődését?
Nagyon érdekes kérdés, mert azt hiszem, hogy erre nem lehet egy egyértelmű választ adni, tehát nem tudnék kiemelni egy témakört, szakot, tantárgyat, ami általánosan, tegyük fel, érdekelni a fiatalokat. Amit nagyon fontos szerintem kiemelni, ugye az érdeklődés az alapból egy elég titokzatos jelenség, mert hogy lényegében az ember nem dönti el, hogy mi az, ami érdekli őket. Tehát, hogyha belegondolunk, akkor a legtöbbünknek az érdeklődése egy adott téma iránt, vagy a kíváncsisága, az nem egy tudatos döntés volt, hanem szembe találkoztunk ugye valamivel, ez az én esetemben, ugye említetted, igen, ifjúsági trénerként tevékenykedem, valahogy szembe jött velem különböző módokon, és akkor megtetszett az, hogy én már pedig szeretek közönség előtt beszélni, és szeretek különösen az ilyen pszichológia, emberi viselkedés témájában előadásokat tartani. Ez így jön. Amit kiemelnék, az, hogy ez messze nem egy tudatos döntés, és nagyon sokszor a digitális eszközök, okos eszközeink által erősen befolyásolt. Tehát ugye ezek a célzott hirdetések, amiket múlt héten is említettem, ezek szerintem nagyon nagy mértékben változást hoztak abban, hogy milyen tartalmakat fogyasztunk, mert sok esetben az történik, hogy a fiatal kinyitja a YouTube-ot, tegyük fel, vagy bármilyen közösségi médiát, vagy bármilyen felületet, ahol ő különböző tartalmakat fogyaszt, és akkor ugye az eddigi tevékenysége alapján megjelenik az ő kis személyre szabott listája, hogy az algoritmus mit gondol, hogy őt érdekelni. És ez persze befolyásolja az, hogy mire keresett rá, viszont úgy gondolom, hogy napjainkban sokkal ritkább a célzott keresése a tartalmaknak, és nagyon sokszor az történik, hogy szinte ilyen unaloműzésképpen, vagy már reflexzerűen nyitjuk meg ezeket az oldalakat, és akkor az algoritmus, amit bedob, annak mi örülünk, és azt fogyasztjuk. A fiataloknál szerintem ez különösen jellemző. És ugye ezek a rövidebb tartalmak, folyamatosan új impulzus kell, új benyomás, új információ, ezért nem ragadunk le nagyon, mit tudom én, dokumentumfilmeknél, vagy hosszabb tartalmaknál.
Itt említettél egy érdekes kifejezést, ez a keresés, hogy egyre kevésbé keresnek tudatosan a fiatalok, és nem csak. Én a mai nap olvastam egy cikket azzal kapcsolatban, hogy a Google barát, vagyis a Google kereső egyre inkább kevésbé lesz használt a fiatalok körében, akik egyre inkább a közösségi médiás felületeken keresgélnek rá bármire, és közösségi média alatt Facebook, Instagram, TikTok, és még hosszan lehetne sorolni. Hova vezethet ez szerinted, hogy elkezdünk a közösségi médián, az álhírek melegágyában bármire rákeresti? Jó, most, hogy egy receptre keresünk rá, üssek ő, megkapjuk.
Hú, hát egyrészt én úgy gondolom, hogy ha ezt az egész folyamatot megnézzük, akkor itt mind a mellett, hogy nem szeretnék ilyen vészjósló jövőképet lefesteni. Szerintem ebben nagy szerepet játszik az, hogy el vagyunk kényelmesedve sok szempontból, és hát ugye minek keressek én rá valamire, hogyha én unalmat akarok űzni, akkor elég, hogyha megnyitom ugye az adott oldalt, és akkor nekem már rögtön bedobja azt, ami engem az algoritmus szerint kell, hogy érdekeljen, és akkor az persze érdekelni is fog. Nem vesszük a fáradtságot, és akkor értelemszerűen ez ahhoz vezet, hogy akár nagyvállalatok tudatos döntései szerint, akár egy egyszerű mesterséges intelligencia kevésbé tudatos, de ugyanolyan matematikailag kiszámolt döntései alapján olyan tartalmakkal szembesülünk csak, ami egy meghatározott egyenlet alapján jön velünk szembe, és akkor értelemszerűen egyáltalán nem meglepő az, hogy egyre inkább szélsőségekben gondolkodunk, tehát hogy mondjam, ami nekem különösen feltűnt egy adott időben, amikor bizonyos ilyen közéleti, viszont vitatottabb közéleti témában kezdtem el nézni, tegyük fel, videókat, akkor ugye hamar megtanulta az algoritmus, hogy én melyik oldalon állok a vitában. És akkor utána velem rögtön azokat az ilyen szenzáció hajhász videókat hozta elém, amik arról szólnak, hogy az én oldalamat képviselő valamilyen ember hogy legyőzte, és ugye ezek megint csak az ilyen kulcsszavak, hogy csúnyán szólva megalázta az ellenfelét a vitában, mert hogy pontra tette, és hogy hozzá nem tudott szólni. És akkor azt hinném, ugye, hogy hát miért zajlik ez a vita a világban, hogyha mindenki ennyire egyetért velem, és a másik fél nem tud egy értelmes érvet felhozni az ellentétes oldal mellett. Hát igen, csak hogy az algoritmus megtanulta, hogy engem ez érdekel, és én nem azt akarom hallani, hogy nekem, hogy nincs igazam, vagy milyen szempontból nincs igazam az adott témában. És nagyon könnyen elcsúszik az ember egy ilyen irányba, hogy hát te jó ég, hogyha te nem azt gondolod, amit én, akkor nem is tudom, hogy te milyen világon élsz, mert nem vagy hajlandó elolvasni azt a sok száz cikket akár, vagy sok száz videót megnézni, ami ott van, és amit én megnéztem, és már pedig látom abból, hogy mennyire igazam van nekem. És már szinte célzottan kell keresse a tudatos ember az ellen példát, és az ellenérvet, hogy jó, de nekem jó az igazából, hogyha én egy erős ellenfelet keresek a vitában, mert ő legalább meg tudja nekem mutatni, hogy az én hajómon, amin hajózom, ott hol van a lék, hogy azt mondjuk próbáljam meg betömni, vagy hogy hol nem állja meg a helyét a gondolatmenetem.
Térjünk vissza a közösségi médiára, és azokra a tartalmakra, amit a fiatalok, és nem csak a fiatalok fogyasztanak. Most lehet beszélni hosszos tartalomról, lehet beszélni, ahogy te is említetted, a buborék effektusokról, és lehet arról is beszélni, hogy hogyan tudnak, vagy hogyan tudunk fejlődni ezen tartalmak által. De azt sem szabad kifelejteni, hogy vannak haszontalan, sőt mondhatni egyenesen butító tartalmak. Az egyik ilyen trend, ami még az egykori musical-in, amit manapság TikTokként ismernek az emberek, elterjedt, ez az Ice Bucket Challenge volt. Szerintem nagyon sok hallgató emlékszik arra, hogy Barack Obama és Donald Trump is az elnöksége során nyakon öntötte magát egy veder vízzel, amiben jegek is voltak. Na hát most ezzel sokkal előrébb nem vagyunk. Milyen arányban vannak akkor a hasznos, valóban építő jellegű, akár buborékba tartozó, de tényleg valamilyen értéket képviselő tartalmak, és azok, amiknek semmi értelme nincs, semmit nem ad hozzánk?
Milyen érdekes, hogy felhoztad ezt az Ice Bucket Challenge-ot, valóban emlékszem rá. Én úgy gondolom, hogy ennél még extrém esetekhez jutottunk el szépen lassan, vagy nem is olyan lassan, mert hogy ez az Ice Bucket Challenge is értelemszerűen egy trend, egy ilyen megint csak algoritmus és nézettség és divat által vezetett jelenség volt, viszont azon kevés emberek, akik mondjuk tudták is, hogy miről szól, hogy ugye ez eredetileg egy ALS Ice Bucket Challenge volt, aminek lényegében onnan indult a trend, hogy az emberek ugye egy, nem tudom a teljes nevét, de az ALS valamilyen, azt hiszem, hogy izomsorvadással kapcsolatos betegségről volt szó, és hogy az emberek pénzt adományoztak erre a célbetegségnek a gyógymódjának a kutatására, vagy nem tudom, valamilyen szervezethez, és akkor azért, hogy ezt népszerűsítsék, még bejött az is, hogy egy videóban ugye le kellett önteni magadat egy veder ilyen hideg vízzel. Tehát, hogy ennek igazából volt egyfajta, félefajta ám legyen vitatható, de hogy mégis volt egy értelme. Viszont napjainkban nagyon sokszor sokszor értelmes, viszont sokszor már abszolút értelmetlen tartalmat is összekeverik egy másik ilyen trash, vagyis abszolút értelmetlen tartalommal. Hogy kell ezt elképzelni? Tehát például van egy videó, és a képernyőmön én lényegében felül, tegyük fel, látom azt a videót, amit én meg szeretnék nézni, vagy amit elém dobott az algoritmus, és akkor alul látok egy másik videót, ahol éppen mondjuk egy játék, egy ilyen telefonos játékban ugrál egy karakter, vagy ilyen-olyan dolgok, mert hogy én csak akkor fogom végignézni az eredeti videót, hogyha közben jön a másik impulzus, ugye, mert hogy másképp én elunom. Tegyük fel egy egyetemi tanárnak egy érdekes leckéjéből vágtak ki egy egyperces kis gondolatvezetés, mert ugye ennél hosszabb videókat már nem vagyunk képesek megnézni, jó, ez egy erős túlzás volt, de egyértelműen a rövid videók azok népszerűbbek, és akkor ugye ott van az egyperces kis videó, de hát ott a tanár igazából csak áll, és a keze mozgatásával ugye próbál minél meggyőzőbben beszélni, de hogy ott olyan sok nem történik. És akkor főleg a fiataloknál tényleg már egyenesen kell az, hogy közben a képernyő túlsó felén a valamilyen telefonos játékban ugye ugrándozik a karakter ide-oda, és történik valami. Tehát, hogy már itt is annyira elvesztettük a fókusznak a képességét, hogy kell legyen két impulzus, az egyik a videó, aminek mondjuk kéne legyen értelme, és a másik, ami abszolút értelmetlen, de legalább intenzív akció történik benne, és akkor leköt. És ez hihetetlen. És ugye a kérdésed az volt, hogy milyen arányban jelennek meg ezek a tartalmak. Hát értelemszerűen, hogyha nézettségért, ugye egy csatorna nézettséget abból tud egyrészt pénzt szerezni, akkor ugye ezeket a nagyon nézhető tartalmakat töltjük fel, minél rövidebb formátumú legyen, akár az említett példa is, hogy egy egyetemi tanárnak a teljes 3 órás, tegyük fel, egyetemi előadását feltölteni, hát nem éri meg, mert az algoritmus nem fogja nagyon támogatni, ugye, mert hogy nem nézik végig az emberek. És akkor az algoritmus azt látja, hogy a kicsi egyperces tartalom, azt végignézték, tetszett az embernek, akkor ezt lökjük tovább mindenki másnak is. És akkor nagyon-nagyon megnő ennek az aránya. Tehát sokszor ugye ilyen újra feltöltés, rengeteg mesterséges intelligencia által generált tartalom.
Tehát, hogy mesterséges intelligencia által generált tartalom, vagyis deepfake? Tehát most erre gondolsz?
Akár, de nem csak, nem feltétlen csak deepfake, hanem például nem tudom, hogy a hallgatóknak mennyire ismerős a Reddit, mint felület, ahol nagyon sokszor az történik, hogy az emberek különböző kérdéseket fogalmaznak meg adott témákban, és akkor ott egy ilyen beszélgetés indul el. És ez egy időben, én úgy gondolom, hogy egy elég jó pofa ötlet volt, és alakultak ki nagyon érdekes beszélgetések, de most már az van, hogy megkérjük a mesterséges intelligenciát, mondjuk én a ChatGPT-t, hogy írjon az adott kérdésre egy nagyon jó sztorit, egy választ, mert sokszor ezek a kérdések olyanok voltak, hogy például, mit mondjak, személyek, akik gazdag családban nőttek fel. Mi az, amit sosem tudtak arról, hogy egy átlag ember hogyan él például. Tehát mindig ilyen személyes sztorik születtek ezen a felületen, és akkor azokat néha nagyon érdekes volt olvasni, mert sokszor könnyű volt ezzel azonosulni, ez az ilyen relatable, ugye, tehát hogy könnyű volt azonosulni vele. Viszont most már megkérem a mesterséges intelligenciát, hogy írjon egy jó sztorit, aminek semmi köze nincsen a valósághoz, de legyen egy jó csattanó a végén, tegyük fel, és akkor ezt szépen felolvastatom a mesterséges intelligenciával, és csináltam is belőle egy rövid kis videót, és eladom, hogy igen, az emberek ilyen-olyan eseteket éltek meg.
Mondjuk ez még nem feltétlenül a butító tartalom, tehát ezt is hozzá kell tenni. Most az, hogy nem valóság, hogyha az illető személy odaírja, vagy a felület oda teszi mellé azt a bizonyos AI badge-et, tehát hogy mesterséges intelligenciával generált, akkor végül is rendben van, annak ellenére is, hogy nagyon sok ember még így is el fogja hinni. Hát volt egy rádiójáték a múlt században, ami arról szólt, hogy az UFO-k megszállták a Földet, és nagyon sokan beültek az autóba, elhangzott az adott rádiójátékban, ez az Egyesült Államokban volt, hogy ez egy feldolgozás, ez egy sci-fi, ez nem híradó. És az emberek, hogy beültek a kocsiba, és hallották, hogy a rádióban azt mondják, hogy az UFO-k nem tudom hol és mit csinálnak itt Amerikában, vagy ott Amerikában, elkezdtek menekülni, kitört a pánik mindenhol az Egyesült Államokban, tehát az, hogy ott van egy AI badge, az nem biztos, hogy megoldja azt a problémát, hogy kiderüljön, hogy na, akkor ez most valóság vagy nem. Hogyan lehet arra nevelni akkor a fiatalokat, és nem csak, hogy inkább a hasznos tartalmakat fogyasszák, és ne csak, vagy ne nagyobb arányban a haszontalan butító jellegű tartalmakat, kell szórakozás, ezzel mindenki tisztában van, és ezt senki nem akarja szerintem elvenni senkitől.
Nagyon nehéz kérdés. Én úgy gondolom, hogy értelemszerűen, mint legtöbb fennálló problémánál nagyon-nagyon fontos a tudatosság, az, hogy beszéljünk ezekről a témákról, és hogy a fiatalok is beszélhessenek erről a témáról, mert szerintem egy gyakori tévképzet az, hogy a fiatalok nem gondolják butító tartalmaknak azt, amit fogyasztanak. És akkor most mondhatják sokan, hogy ez még rosszabbá teszi, hogy ők tudatosan fogyasztják ezeket a butító tartalmakat. Részben igen, részben viszont egyáltalán nem. Tehát sokszor egyébként a fiatalok tényleg felismerik azt, hogy hűha, én az elmúlt fél órában ültem és megnéztem 26 videót, tegyük fel, és lényegében az utolsó három kivételével nem emlékszem arra, hogy mit néztem meg, mert nem volt semmi értelme. Ez sokszor tudatosul, nem mindig, de sokszor tudatosul. Nagyon fontos az, hogy ez utána tovább legyen vive. Mit értek ez alatt? Tehát, hogy egyrészt hogy megtárgyalják, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, hogy ezek mind a mellett, hogy ugye lefoglalják az agyunkat, és sokszor ez történik, emiatt fogyasztjuk ezeket a tartalmakat, mert nem merünk egyszerűen csendbe lenni egyedül a gondolatainkkal. Mondom ezt úgy is, hogy magamon is 100%-ban érzem, de hát ugye a felismerés az első lépés. Nem merünk egyedül lenni a gondolatainkkal, és akkor csak menjen valami a háttérben. Ez, ha felismeri az ember, és utána tegyük fel, megpróbál lépést tenni, hogy holnap, mikor eszem a reggelit, akkor nem fogom bekapcsolni, nem fogom az asztalra letenni magam mellé a telefont, és nézni a lényegtelen tartalmakat. Ez már egy lépés. A másik nagyon fontos lépés, amit talán én még fontosabbnak tartok, az, hogy értékelve legyen a fiataloknak a kíváncsisága. Ez lényegében, amit érintettünk a legelején, az a mondat, hogy szerintem nem lesz idegen senkinek, hogyha azt mondom, hogy azért régebb ugye nagyon fennállt ez a felfogás, hogy hát körülbelül ilyen jól kinéző, jól hangzó szakma létezik, tehát az ember lehet orvos, ügyvéd, politikus, mérnök és tanár, vagy még pap esetleg, ugye ez most beszélek 30-40 évvel ezelőtti időkről. Napjainkban, hogyha egy diák azt mondja, hogy őt tegyük fel érdekli a... mit mondjak most, hogy jó példát mondjak, a bölcsészet, akkor szerintem elég sok szülő erre azt mondaná, hogy hát ez jó, hogy olvas, meg ez jó, hogy őt érdekli az irodalom, de hogy bölcsészet, hogy fog ő megélni abból, hogy bölcsészet, és akkor jó, hogy van ez az érdeklődés, de úgy annyira nem, gyere inkább ülj le és tanuld a biológiát, és tanuld a, főleg aztán ugye van olyan eset is, amikor ugye meg van mondva, hogy a gyermekből orvos kell legyen, vagy ügyvéd, vagy stb. És az a helyzet, hogy sok esetben sajnos a gyermeknek az érdeklődésére egy nagyon-nagyon idegen, elidegenítő reakciója van a szülőnek, vagy akár a társainak. Mondom ezt én úgy, hogy ugye én nagyon hálás vagyok azért a helyzetért, amibe bekerültem, hogy én a képzéseimet ugye ifjúsági trénerként tarthatom a pszichológia viselkedés témájában, de hogy nem, hogy mondjam, megkérdőjeleztek engem, amikor én említettem azt, hogy mondjuk érdekel a pszichológia. És hogy hát jó, igen, pszichológia, de hogy amúgy pszichológus akarsz lenni? Úgy nem rossz, de hogy ez nem tudom jobban elmondani, de azt hiszem, hogy aki volt ilyen helyzetben, az abszolút tud vele azonosulni. Oda akarok kiukadni, hogy ha fiatalnak, ha a gyermeknek születik egy ilyen érdeklődés, ami mondtam, hogy nem egy kontrollált dolog, akkor azt támogassuk. És ugyanígy az iskolában, ez a múlt héten is eljutottunk ehhez a gondolathoz, hogy hiába mondjuk azt, hogy legyen az ember önálló gondolkodó, és kritikus gondolkodó, és érdeklődjön, és legyen kíváncsi, hogyha minden egyes érdeklődése után egy ilyen negatív visszajelzést kap. Tehát ez kondicionálás, ez klasszikus kondicionálás, ugye, hogyha egy kutyát ki akarunk éheztetni, akkor minden alkalommal, amikor oda sétál a tányérhoz, a táljához, hogy egyen, akkor üssünk rá egy feltekert újságpapírral az orrára. És a 30. alkalom után nem fog oda menni a tálhoz, hogy egyen. Tehát, hogy ugye megtanulja, kondicionálva lesz, megtanulja azt, hogy ő nem mehet oda. Feltesz a gyermek egy kérdést, bemegy az iskolába, jön egy érdekes kutatással, amit látott, vagy egy videóval, amit látott, és akkor rögtön elvetjük sok esetben, hogy ó, jó, igen, ez most hülyeség. És lehet, hogy néha nem ellenőrzött forrásból származó dolog, és sőt, sokszor valószínű, de erre úgy kéne reagáljunk, hogy elmagyarázzuk szépen, hogy ez... Vagy mondjuk leüljünk a gyermekkel, és megnézzük, hogy oké, hol találtad ezeket az információkat? Miért? Hogyan tudod leellenőrizni, hogy ez valós-e vagy sem? Tehát, hogy bátorítva legyen ez a fajta ilyen gyermeki kíváncsiság, meg érdeklődés, ami szerintem egyre kevésbé van bátorítva, hanem az kell, hogy ugye az ilyen iskolai standardnak mi felel meg, hogy tudjunk egy jó jegyet adni.
És pont ez az ellenőrzés, vagy valós forrás, hogy szerinted mennyire tudják a mai fiatalok megállapítani, hogy az az információ, ami szembe jön velük, az valós-e, és hogyan lehetne ezt számukra megtanítani, már azt, hogy ne fogadjanak el szűrő nélkül minden információt, ami szó szerint feléjük árad a közösségi médiában.
Tudatos hozzáállás nélkül nem szűrik. Tudják-e, nem tudják, én először itt kezdeném el, hogyha a fiatalokban nincsen tudatosítva ez a kérdés, akkor nem szűrik az információt. Mert megint csak itt egy olyan dologról van szó, hogy annyira el vagyunk kényelmesedve, úgy, ahogy ezt már egyszer említettük, ugye, hogy hát én nem keresek rá a Google-ön, vagy minimálisan keresek rá egy adott kérdésre, feladatra, témakörre a Google-ön, majd hagyom, hogy az algoritmus nekem ajánlja a témához kapcsolódó tartalmakat, és én azokat fogyasztom, mert plusz erőfeszítés az, hogy én rákeressek. Tehát itt is azt mondom, hogy a tudatosság az egy nagyon fontos első lépés. Onnan tovább megszűrni, hát ezt, hogy mondjam, szakértő is volt már előadást tartani például az én iskolámban, ahova jártam ebben a témában, és ők is azt mondták, persze lehet ezt ellenőrizni, de az azért nagyon komoly erőfeszítést igényel, főleg, hogyha nagyon komoly témákról beszélünk. Tehát ugye most egyszerűség kedvéért, ugye az izraeli háborúról történő beszámolók.
Tényleg nagyon egyszerű példa.
Abszolút, a legegyszerűbb példát választottam ki, így van. és persze felmerül a kérdés, hogy mondjuk a fiatalokat ez mennyire érdekli, viszont érdekli egy nagyon felületes szinten, mert hogy a múlt hétvégén is nekem volt alkalmam erről a témáról beszélgetni bizonyos emberekkel, de hát persze ahhoz, hogy erről egy viszonylag megalapozott háttérrel rendelkezzünk, ahhoz legalább 5-6 különböző forrásból kell tudakolóznunk, és ez nagyon nagy erőfeszítés. Tehát a fiataloknál szerintem az első lépés az inkább az, hogy tudatosítani ezt a kérdést, tudatosítani azt, hogy ne úgy kezeljék a megkapott információt, mint adott, mint igaz, és hogy legyenek nyitottak a párbeszédre, akár hogyha valaki mondjuk az ellenkezőjét mondja, mint ő, akkor ismerjék fel azt, hogy igazából mindkettejük, vagy akárhány ember vesz részt a beszélgetésben, mindenkinek az az érdeke, hogyha félre tudjuk tenni az egós vágyainkat, hogy legyőzzük, hogy porba tiporjuk az ellenfelünket egy vitában, mindenkinek az az érdeke, hogy a beszélgetés során közelebb kerüljünk egy igazsághoz, vagy az igazsághoz, ha ez lehetséges.
Közeledünk a műsoridő végéhez, de beszélgessünk még a függőségekről is, mert hogy ugye nem maga az okostelefon, mint készülék, mint egy darab vas műanyag üveg ötvözet okozza a függőséget, hanem azok a valós vagy hamis tartalmak, amelyeket a felhasználó elé tár a különféle alkalmazásokon keresztül a készülék. De milyen arányú függőségről beszélhetünk meglátásod alapján, kik a leginkább veszélyeztetett korosztály, és hogyan lehet nekik megtanítani a mérsékelt használatot? Mérsékelt használatot pedig én értem a megfelelő, hasznos és szórakoztató tartalmakat egyaránt, tehát mind azt az időt, amit mondjuk információkeresésre fordít egy felhasználó, mind pedig azt az időt, amit szórakozásra, kikapcsolódásra.
Igen, mind a mellett, hogy a fiatalok szemszögét tárgyaltuk leginkább. Ez a fajta okos eszköz, illetve hát főleg ugye valóban a tartalomfogyasztás felé irányuló függőség, ez egyébként nem egy fiatalok korosztályára redukálódó probléma. Tehát szerintem abszolút jelen van ez a felnőttek mindennapjaiban. Abszolút jelen van ez, pont elgondoltam, ugye ez a digitális bennszülöttek mondják ezt a fiatalokra. Hát a Facebook, elnézést kérek, a Facebook az most már abszolút az idősebb generációnak a játszótere.
A fiatalok elvándoroltak, pontosan. Sőt, elvándoroltak már az Instagramról is.
Pontosan, pontosan, abszolút. És ugye persze, hát menekülnek a szemek elől, és ahogy ugye felköltöznek a szülők, tanárok, akkor úgy tovább kell menekülni. ez persze értse mindenki jól, tehát ennek van egy egészséges és egy kevésbé egészséges formája is. De hogy oda akartam kiukadni, hogy abszolút jelen van ez a felnőtteknél is, hogy nem vagyunk hajlandóak, félünk attól, hogy csend van, hogy van lehetőségünk gondolkodni, hogy nem csak, hogy van lehetőségünk, hanem rá vagyunk kényszerítve, mert nem nyomja el egy háttérzaj a gondolkodás lehetőségét. És azt hiszem, hogy ez... hát nem is vagyok biztos benne, hogy tudjuk igazán, hogy ennek milyen következményei lehetnek. Mert hogy elnyom, mint a függőség, hát ugye, ha nem tévedek, Máté Gábor híres, ugye Magyarországon született, Kanadában élő orvos és pszichológusnak volt az elképzelése, hogy a függőség az igazából minden esetben egy pszichés, vagy egy ilyen egy külső megnyilvánulása egy elnyomott pszichés problémának. És szerintem részben ez történik, hogy annyira nem merünk szembenézni, annyira elkényelmesedtünk, és annyira magas lett az inger küszöbünk a jólétünkben, hogy mi nem vagyunk hajlandóak mondjuk ideiglenesen rosszabb helyzetbe kerülni, és azt mondani, hogy rendben, én most szembenézek a kellemetlen esetekkel, szembenézek az érzelmeimmel, szembenézek a önmagammal, hogy mit érzek, mert hogy nekem ez rossz, hát inkább mennyivel egyszerűbb, hogyha befekszem az ágyba, és hagyom, hogy menjen a valamilyen zaj a fejemben. És nagyon érdekes, mert szerintem erre is nagyon nehéz ebben az esetben is nagyon nehéz meghúzni a vonalat, hogy mi a kevés, mi a sok, mit jelent ez, hogy háttérzaj. Például én tudom nagyon jól magamról, én az érettségire 90%-ban nem otthon tanultam, mert én nem tudok teljes csendben tanulni. Nagyon érdekes volt ez számomra, én pont a koronavírus járvány alatt érettségiztem, és hát akkor, amikor még lehetett, akkor én egy kávézóba jártam, ahova ugye nem mert senki beülni, mert hogy járvány volt, és akkor én voltam egyedül, és nekem nagyon-nagyon tetszett az, hogy néha kocogtak az Elviterre rendelt csészék, meg ment halkan a háttérzene, meg egy-egy ilyen kis beszélgetés foszlány is ott volt a háttérben, engem ez megnyugtatott. És nagyon jól látom magamon, hogy sok esetben ez történik a mindennapi életben, hogy kell menjen valami a háttérben. Hogyan lehet erről leszoktatni az embereket, vagy hogyan lehet megoldani ezt a problémát? Megint csak azt kell felhozzam elsősorban, hogy tudatosság, mert az ember, mert megint azt mondom, hogy már pedig látják és érzik a fiatalok, és hogyha tudatosan állnak hozzá, hogyha egy kicsit követik például, ez nagyon jó a telefonokon általában, meg applikációkban van egy ilyen screen timer, tehát hogy nézi, hogy melyik applikáció mennyi időt töltöttél el. És sok esetben, hogyha megnézni ezt az ember, akkor megijedne, hogy azt látja, hogy oké, ma 8 órán keresztül a telefonomon lógtam, és ebből 6 órán keresztül tegyük fel, abszolút értelmetlen videókat görgettem. Ez a legkomolytalanabb diáknak, embernek, fiatalnak, és bármilyen korosztálynak is szembe tűnik, hogy ez nem oké. Tehát tudatosan.
A fiatalok esetében a szeptemberben kezdődő tanévtől bevezetett telefonhasználat korlátozás segíthet abban, hogy leküzdjék a függőséget, vagy hogy csökkentsék a képernyő idejüket?
A formális korlátozás szerintem nem, mert eddig sem lehetett a tanórán telefonon videókat nézni, játszani, csak ugye, hogyha a tanár egy tanórához szükséges segédeszközként azt felhasználta. Eddig sem ezt csinálták az emberek. Nem, én úgy gondolom, hogy itt is megint, értem, lehet, hogy nagyot mondok, de nekem mély meggyőződésem, hogyha a fiatalok emberként vannak kezelve, akkor ők már pedig meg fogják érteni, idővel rengeteg türelem kell hozzájuk, de meg fogják érteni azt, hogy nem azért nem kell telefonozni, mert a törvény ezt mondja, hanem azért, mert hogyha te úgyis az iskolában kell ülj napi 7 órát, akkor miért telefonoz az iskolában a pad alatt, és utána hazamész, és akarod megoldani a házidat, és nem tudod, hogy kell, mert órán nem figyeltél oda. Ha úgy is ott kell ülj, akkor mi lenne, ha odafigyelnél? És mi lenne, hogyha lenyomnád a saját torkodon azt, hogy már pedig ezt végighallgatod. És persze ezen tudnak segíteni az oktatók, a tanárok azáltal, hogy igyekeznek, megint értem, hogy nehéz, igyekeznek tartani a lépést, és érdekes órákat tartani. Az állam is, tehát a tantervről ezt sokszor beszéltük, hogy nagyon problémás, hogy elavult, hogy régi, stb. Lehet ezen segíteni. De megint csak úgy gondolom, hogy itt az erőltetett határok szabása az limitált mértékben működik.
Hosszan lehetne még beszélni a tanórákon történő videós fogyasztásról, hiszen most már feliratozva is vannak a videók, tehát hang nélkül is tökéletesen lehet őket fogyasztani, de ebben most egyáltalán nincs időnk belemenni. Zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan látod a diákok esetében az okostelefon használat jövőjét, mind az iskolában, mind pedig a tanintézmény falain kívül. Kérdezhetném úgy is, hogy kell attól tartani, hogy az iskolában nem nyomkodják annyit a telefont, és utána, amikor hazaérnek, aztán jöhet az özönvíz?
Én nem hiszem, hogy ez egy fennálló veszély lenne. Én megint csak úgy gondolom, hogy a jövő az akkor lehet ez jobb, ez az egész helyzet, hogyha végtelen türelemmel megfelelő szakemberekkel, megfelelő hozzáállással, és a megfelelő otthoni háttérrel, mert nem állítom, hogy ez csak a tanár feladata, sőt, talán inkább a szülő feladata, meg kell értetni a fiatalokat, hogy van helyük a világban, és hogy bármi is legyen az ő érdeklődésük, bármi is legyen az ő inputjuk ugye a társadalomhoz, az értékes lehet, és az ők felelősségük az, hogy ebből kihozzák a legtöbbet. Ez a morális kötelességük, hogy ők magukból kihozzák a legtöbbet, és mindenki tudja, a legfelelőtlenebb diák is tudja azt, hogy azt nem abból fogja elérni, hogyha egész nap a telefonján ül.
Legyen akkor ez az árszó, Gáspár, köszönjük, hogy itt voltál, és válaszoltál a kérdésekre.
Köszönöm a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a Digitális Világ, benne Ince Gáspár ifjúsági trénerrel, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A Digitális Világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.